Az összetört akvárium. Búcsú a tábornoktól. A cédula megint felkorbácsolta az érdeklődését. Újra felkeltette benne a vágyat, hogy megkeresse, ki kíséri távolról ilyen figyelemmel a sorsát. Ki segít nekik, és ki tud mindent ilyen kísérteties pontossággal, hogy mi történik a matula falain belül. Napok teltek el azzal, hogy minden szabad pillanatában a szobor körül kóvágott, a leglehetetlenebb időszakokban kiszökött a kertbe, többször megszitták emiatt, mert még olyankor is megpróbált kilopózni, mikor már egyáltalán nem volt szabad elhagyni a folyosót. Soha nem látott semmit, nem találkozott senkivel, nem tudott a nyomára akadni Abigailnek. Kismari megkérdezte, minek futkos örökké a szoborhoz. Elmesélte neki, hogy megöli a kíváncsiság, hogy rájöjjön, kirejtőzik Abigail szobra mögött. Ne hülyéskedj, mondta neki Mari váratlanul rosszkedvűen. Megpróbálta azt már szinte mindenki, senkinek se sikerült, még Aradinak se, pedig az igazán ügyes. Jól ki is oktatta Abigail, mikor valahogy rájött, hogy lesnek utána. Azt írta Aradinak, ne ugráljon, mert úgy jár, mint Psziché a mondában, mikor lecseppentette a méccsel az alvó ámort. Csak járjanak örökké a szobornál, fedezzék fel, kisegít nekik, majd elvesztik őt is örökre. Hagyd a csudába azt a nyomozást. Mi csinálnánk Abigail nélkül? Most már nagyon várta az apját. Legutolsó telefonbeszélgetésükkor a tábornok célzott rá, hogy hamarosan meglátogatja. A következő hét szerdáján állított be, minden bejelentés nélkül. Azon a novemberi napon különben sok minden történt. Olyan dolgok, amelyek összefüggését vagy értelmét csak jóval később fogta fel. Ha felidézte, minden epizód vagy kép, amely ahhoz a bizonyos szerdához kapcsolódott, egymáshoz rögzülve jelent meg az emlékezetében. Tátott szájú halak, feltárt iratszekrény, a bajuszos üveges és a tábornok. Számtalanszor megpróbálta különbontani a képsort és az eseményeket, és az emlékezést csak apja személyére szűkíteni nem sikerült. A tábornok alakja mindig úgy tért vissza, hogy komoly arca mellett, mint valami furcsa, elütő ábrázatú iker, felmerült mrázúr képe is. Éles vonású, borzas bajusz ékesítette ábrázata, és a halak, immár mozdulatlan drágakőteste a parketten, meg a szőnyegen, az iratszekrény előtt. Az események korán kezdődtek, áhítat után, mikor az osztályok nagy része már elfoglalta a helyét a tantermekben, a nevelők meg a testületi szobában. Az igazgató, mint minden reggel, a tanárokkal együtt kezdte a napot. Mikor az osztályok felvonultak az imateremből, akkor lépegetett fel velük ő is, és hátra-hátra pillantva, mintaszerűen minden, vette elő a kulcskarikáját, és nyitotta ki az irodaajtót. Az ötödik osztály még nem volt a tantermében, csak éppen a lépcső tetejére érkezett, mikor minden emberi képzeletet felülmúló üvöltés csapott ki az irodaajtón. Növendékek, tanárok, diakonisszák a legrosszabb sejtelmek közt meredtek a hang irányába, és olyan riadalmat éreztek, mint az afrikai utas, mikor egy iszonyú ordításról hirtelen ráébred, jó lesz menekülni, a közelben oroszlán jár. Az altisztek közül csak Suba tartózkodott az első emeleti folyosón. Az hanyat homlok száguldott be az irodába, és az ötödik osztály, amelynek terme közvetlenül az iroda mellett feküdt, még nem vonult be teljesen, mikor az altiszt már ismét a folyosón volt, és magán kívül kiabált takarító asszonyok után. Ha eszén van, és a rémülettől nem veszi el ennyire az önuralmát, igazán tudhatta volna, hogy hiába teszi. A matulában mindig oktatás után volt a takarítás, a testületi szobában és az igazgatói irodában pláne csak áhítat után, mikor már egy nevelőről se volt feltételezhető, hogy valami miatt a tanáriban kell ügyködnie, és mikorra maga Torma Gedeon is átvonult a lakásába, és átkapcsoltatta a telefonját. Este 9-re a matula összes terme a másnapi munkára készen, abszolút tisztán várta az új tanítási napot. Subának tehát igazán tudnia kellett volna, hogy hiába kurjongat, nincs közelben takarítónő, azok ilyenkor a konyhán segítenek, illetőleg a hálótermeket, meg az internátusi helységeket hozzák rendbe. De Suba azért csak ordított, és az ötödikesek meg is értették, hogy miért. Elpusztult az akvárium. Oda a sok hal! Az igazgató halai hozzátartoztak az állandó szóbeszédhez. Kismari szerint az igazgató csak látszatra özvegy. Van annak új felesége, egy hal, vagy legalábbis sellő. Ott tartja az akváriumában. Éjjel átváltozik neki nővé. Csak nappalra van hal alakja. Soha senki se tapasztalta ugyanis, hogy a halak kivételével az igazgató bárkire is gyöngét pillantást vetett volna. Ha a suba nem részeg, ami persze elképzelhetetlen, mert ugyan hogy volna az, és ugyan mitől ebben az intézményben, akkor csak ugyan iszonyú dolog történt az irodában, ami teljesen indokoltá teszi a tagolatlan üvöltést. Ezek szerint Torma Gedeon gyönyörű akváriuma a fátyolfarkú halakkal, meg a csudakék, kék kisasszonyokkal, meg egyéb egzotikus férgekkel ott fekszik a földön, szerteszéllyel tört. A halak mind megdöglöttek. A parkett tönkrement. A szőnyeg csatatér. Az egész merőben érthetetlen és megmagyarázhatatlan, mert az igazgató 9 után, mikor a takarítás már mindenütt befejeződött, maga zárt le mindenhol, ahogy naponta szokta. Maga ellenőrizte azt is, minden rendben van-e az irodában. De különben is, ki lehet az az őrült, az az elvetemült, az a mindenre képes, aki ének idején behatol a matulába, és vandál módon kivégez egy akváriumot? És mivel nyitott ajtót? Ugyan mivel? Torma Gedeonon kívül nincs másnak kulcsa az irodához, csak a kapusnak, aki a takarítás fél órájára adja át a beosztott takarítónőnek. Tegnap 3:49-kor özvegy Botárné, a portás szeme előtt akasztotta vissza a kulcsot a táblára. Egész éjjel ott lógott a többi kulcs között. Az ügyeletes folyosós Kalmár volt aznap az első emeleten. Megpróbálta lecsendesíteni Subát. Kérte, fegyelmezze magát, rossz példát mutat a tanulóknak. Az igazgató kirohant az irodából, azt mondta, távolítsák el a roncsokat és a boldogtalan áldozatokat is. Köring már ott állt az ötödikesek ajtajában. Várta az osztályt. Valami komplikált latin dolgozatot ígért nekik aznapra. Suba végre felfogta, hiába kiabál. A takarító nőket nem lehet most kivonni a munkából. Kalmár azt ígérte, majd ad ő neki segítséget. Pillantása végigfutott az ötödikeseken, akik ragyogva és reménykedve néztek vissza rá. Fel voltak ugyan készülve a dolgozatra, de azért mégis jobb nem írni meg az ilyesmit, és milyen nagyszerű dolgokra van kilátás, ha az ember benn ólálkodhatik az igazgató irodájában. Mennyit lát, hall, tapasztalhat ilyenkor. Olá csak elhúzta a száját, mikor látta, hogy Kalmár tekintete elfordul róla. Tudhatta volna előre, hogy Vitait fogja kiszemelni erre a boldogító munkára, hisz mióta Vitai kikészítette Königet, már-már botrányos, mennyire kivételez vele. Kina helyzete valóban változott az emlékezetes püspök látogatás óta. Zsuzsannával nem tudta többé megtalálni a régi hangot, de Kalmár valóban kivételezett vele. Nem úgy, hogy elnézte, ha nem tudott volna valamit, inkább másképpen bánt vele. Egy árnyalattal kevésbé iskolásan, mintha közös titkuk volna, vagy mintha nem is tanár-tanítvány minőségben, inkább mint egy még viszonylag fiatal férfi és egy süldő lány megegyeznének valami közös érzelemben. Abban, hogy mindketten leplezetlenül lenézik Königet. Mikor Ginát magához intette, Subát el is küldte a folyosóról, azt mondta, az ötödikes majd rendbe hozza az irodát. Suba fusson telefonálni az üvegesnek, hogy küldje ki azt az ügyes segédjét, a bajuszos Mrázt, aki az iskola üvegpótlásait intézi. Szaladjon át, nézze meg, mit lehet csinálni azzal a leesett akváriummal, és addig is, míg találnak valami megoldást, hozzon Suba, éles tanár úrtól, a természetrajzi előadóból egy szép új akváriumot díszhalakkal az igazgató úrnak. König csak állt az osztályajtóban, hallgatta Kalmárt. Arca csupa elismerés volt, milyen gyorsan intézkedik a kollégája, milyen nagyszerű ötletei vannak, milyen energikus. Kalmár, aki azóta, hogy meglátogatta őt Zsuzsannával és Ginával, egyforma, udvariassággal leplezett kis megvetéssel szólt hozzá mindig. Megkérdezte, tudja-e nélkülözni vitait az órájáról. Formális kérdés volt, tulajdonképpen sértő, hiszen már elhívta Ginát az imént. König bólogatott, hogy ez csak természetes, és Tormáék vasvillaszemmel masíroztak utána, míg König Ciller kezébe nyomta, ossza ki a dolgozatfüzeteket. Murai utolsó gondolata, mielőtt átadta volna magát annak az érdekfeszítő problémának, miképpen fordítsa le hibátlanul latinra, hogy Ovidius Názó milyen szomorúan búcsúzott el Rómától és a családjától, mikor számüzetésbe kellett mennie, az volt, hogy Zsuzsanna kétségtelenül nem vállalta Kalmárt. De ha ez a vitai, egy kicsit jobban iparkodnék, esetleg oda kerülhetne a prefekta helyére. Kalmár fiatal, vitai szép, és az a Feri messze van. Ginának volt annyi esze, hogy ne találja meg azonnal a felmosó vedret, a rongyot, a seprűt. Tudta ő, hol kell keresnie, minden folyosón volt kamra a takarító eszközöknek, de először sorra járta valamennyit, hogy teljék az idő, s azt gondolta, ha valaki rajta kapja, majd azzal érvel, a legjobb seprűt kereste, a legszárazabb rongyot, csak nem őrült meg, hogy visszamenjen latin dolgozatot írni, mikor ilyen lehetőségei vannak. Mikor belépett az irodába, egyedül volt benne egy ideig. Suba még mindig a telefonon lóghatott a testületiben, és hajszolhatta az üvegest. A látvány csak ugyan siralmas volt. Ginát különösképpen nem érdekelték az akváriumok, de a csillogó kis holttestek, amelyek úgy hevertek a csuromvíz szőnyegen és parketten, hogy valamennyinek nyitva volt a szája, s így némán esdekeltek egy korty levegőért, még egy csepp életért, azért meghatották. Az akvárium egy külön állványon állt, valóban érthetetlen volt, kiverte le, mikor, miért. Suba végre megjött. Gina csigalassúsággal itatta vizet, és lassan, óvatosan, hogy meg ne messe a kezét, rakta lapátra az üvegdarabokat, és próbálta meg felszedni a kiborult fövenyt, kavicsot. A halakhoz nemigen akaródzott nyúlnia. Nem voltak undorítóak, de nem szerette a gondolatot, hogy megfulladtak az éjjel. Suba nem segített, csak körbejárt, és magában beszélt. Részint azt motyogta, mindjárt jön az üveges, részint, hogy jól körül kell nézni, üzeni az igazgató, mert ő éjszaka nem jött át, 9-kor meg mindent rendben talált még, és ha mégis leesett az akvárium, tekintettel arra, hogy annak nincs lába, hogy ugráljon, akkor valaki leverte az állványról, méghozzá egy betörő, mert csak az járhatott az irodában. Még a szőnyeggel babrált, fel-fellesett a kislány is. A szoba látszatra nem mutatott változást. Suba megkönnyörült rajta, a farkuknál fogva felkapta és behaigálta a halakat a vödörbe. Sürgette Ginát, iparkodjék, és áttelefonált az igazgatónak, hogy szemre nincs baj, a szobát kitakarították, visszafáradhat az igazgató úr, jó is lesz, ha személyesen ellenőrzi. Hogy ki járhatott itt, nem lehet tudni, még az is lehet, hogy senki. Az ajtó zárva volt, az ablakon rács, szekrény, asztal, fiók nincs feltörve, azért meg csak nem hatol be valaki valahová, hogy földhöz csapjon egy akváriumot. Tám valami olyan gyenge földrengés okozta, amit nem is lehetett érezni. Az igazgató nagyjából egyszer érkezett az üvegessel. Körbejárt a szobában, megvizsgált mindent. Mráz úr akkor lépett be, mikor épp a páncélszekrény tartalmát rakta ki. Rengeteg pénz volt a páncélszekrényben. Gina dörzsölte a csaknem száraz szőnyeget és figyelt. Sokkal érdekesebb volt itt guggolni, mint Ovidius szomorúsága. Nem hiányzik semmi, mondta Torma Gedeon, erre a mondatra nyitott be Mráz úr, mint egy színész a színpadon valaki végszavára, s bajuszát elmozdította a mosoly, még szépen jó napot kívánt. Leguggolt az akváriumhoz, tapogatta a fémvázat, amelyből egy tábla darabokra tört. Az igazgató az íróasztalban rámolt, az dünnyögte, a fiókokhoz nem nyúlt senki. Aztán az iratszekrényt tárta ki, az anyakönyvek, az okmányos tékák között babrált, ez is rendben van. Mráz úr megfordította az akváriumot, és megint csak mosolygott, mintha mulattatná, amit Torma Gedeon beszél. Szerencsére jó hírt hozott. Azt mondta, van olyan üvegjük, amivel ezt a legkedvesebb, évek óta szolgáló jószágot ki tudja javítani. Hóna alá is kapta a sebesültet, és elindult vele kifelé. Odakin éppen akkor csengettek ki. Gina elragadtatva konstatálta, hogy sikerült megúsznia a dolgozatírást. Tovább sajnos már nem húzhatta semmit tevést. Fogta hát a vödrét, meg a takarítóholmit, és ment az üveges után. König éppen kilépett az ötödikből, karján az összeszedett latin dolgozatok, és mikor meglátta Ginát, rákiáltott. Semmi értelme nem volt annak, amit kérdezett, hiszen láthatta a szemével, de mikor várhatott valaki mást Königtől, mint értelmetlenséget? Azt kérdezte. Na, elkészült Vitai Georgina? Megállt vigyázban, ahogy tanították, mint katona a fegyverét szorította magához a seprűt, és jelentette, igenis elkészült, és közben látta, hogy Mráz úr megáll, megfordul esetlen terhével, és visszatekint rá, jól megnézi őt. Gina szeme találkozott az üvegesével. A kislány hirtelen úgy szerette volna látni magát, ugyan hogy is festhet ő ma, mert igaz, hogy Mráz úr nem volt valami szépség, de azért férfi volt Mráz úr is, és volt abban valami lenyűgöző, hogy úgy megbámulta őt. Aztán az üveges eltűnt. Maradt König. König már ott állt mellette, ajka megrezzent, mikor meglátta vedre tartalmát, a szeméttel, hordalékkal elkeveredett kis halakat. Szegények, mondta König, és Ginából azonnal elpárolgott a szánalom, amit a fátyolfarkúak iránt érzett. Látva, hogy König milyen szomorú. Csak el ne sírja magát az Istenért itt a vödör felett. Ennyi bánat egy pár halért. Mikor lerakta a holmit a fülkébe és visszament az osztályba, Kismari elmesélte, pokolbéli nehéz volt az az átok Ovidius. És Gina sose tudta magának megbocsátani, hogy meg nem kérdezte, mi volt a pontos szöveg, mert uzsonna után, már a leckével is készen, míg a többiek szabad foglalkozásba kezdhettek, Zsuzsanna behívta a szobájába, elébe tette a dolgozatfüzetét és közölte, úgy értesült, ma kénytelen volt mulasztani egy órát, de őt bántaná, ha emiatt hiányoznék egy dolgozata, úgyhogy szíveskedjék pótolni. Itt a szöveg. Elkérte a számára König tanár úrtól. Azt hitte szétrobban. Zsuzsanna ott ült mellette egész idő alatt, s bár fehér neműt javítgatott, teljesen reménytelen volt, hogy valami ürüggyel értemehessen a latin könyvéért, és beleleshessen a tanult szemelvénybe. Pocsék dolgozatot írt, a legrosszabbat, mióta matulában volt. Annyira dühös volt amiatt, hogy mégis meg kellett csinálnia, hogy egyszerűen nem tudott koncentrálni. A tábornok akkor érkezett, mikor éppen vacsoráztak. Tétován pillantott körül az óriási ebédlőben, ahol ezúttal a nyolcadikos Aradi ismertette az istenfélő svájci leány életének további alakulását, s ahol pillanatokba telt, míg a tányér felől felpillantó fejek között megismerte azét, akinek a látására olyan messziről ideutazott. Az igazgató terítéket hozatott neki is, Gina alig tudta befejezni az étkezést izgalmában. Apja sose jelentkezett még ilyen késői órában, és még csak oda se futhatott hozzá üdvözölni. A matula fegyelme megkívánta, hogy végigvárja a vacsorát, s csak annak végeztével, Zsuzsanna engedélyével léphetett oda az apjához. Elhagynia az intézetet ilyen későn persze nem volt szabad, de a tábornok nem is kérte. Azt mondta, most valóban csak nagyon kevés időt tölthet Árkodon, s teljesen elég lesz, ha ahhoz hozzájárulnak, hogy áhítatik pár szót válthasson a lányával. Zsuzsanna az ilyenkor üres, a nappaliba küldte őket. A tábornok egy dobos süteményt hozott, meg egy csinos csomagot Mimó nénitől, aminek tartalmát Gina azonnal a blúza alá rejtette. Nagynénje egy kis üveg parfümöt küldött neki, egy rúst, egy csavaros ceruzát, meg egy markazit szemű mókust ábrázoló brostűt. Gina elújságolta, már jól érzi magát Árkodon. Részletesen beszámolt az apjának róla, milyen különös körülmények között tört meg a jég, s hogy sikerült végre kibékülni a lányokkal. Már percek óta magyarázott, mire rájött, hogy bár az apja mosolyogva hallgatja, s maga is elmeséli, melyik rokon, ismerős mit csinál Pesten, s ki mit üzent neki, még azt is, hogy Ili szobalányt alig, ha nem elveszítik tavaszra, mert karácsonykor lesz az eljegyzése. Valami azért még sincs úgy, ahogy máskor. Nem mintha a tábornoknak akár a hangja, akár a magatartása más lett volna, mint bármikor, de oly közel voltak egymáshoz egész életükben, hogy a két egymáshoz annyira hozzászokott idegrendszer közül az egyik, a gyermeké, hirtelen felfogta, megérezte a másik, az apa rendkívüli feszültségét. Mondat közben hagyta abba a beszédet, mintha hirtelen rákiáltott volna egy, csak az ő számára érzékelhető hang, ne arról magyaráz, mi történt az utolsó tornaórán, lényegtelen, hogy te voltál az egyetlen, aki Trude Gertrude kedvére meg tudtad csinálni a talajgyakorlatot. Nem fontos ez most senkinek. Várt. Nézte az apját. Az visszanézett rá, hogy váratlanul így elhallgatott, és bíztatta, meséljen még a lányokról, meg a matuláról. Nem meri elkezdeni, gondolta a kislány. Mi hírt hozott? Félek ettől a hírtől. Beszélgetésük elelakadt, és ha meg nem szólal a kis harang, amely áhítatra hívta őket, riasztóan társadalmivá is válik, mintha jó barátok csevegnének egymással, akik közül az egyiknek olyan mondani valója van, hogy húzza az időt, míg kitalálja, hogy is fogalmazza meg. A harangszó egyelőre elodázta a percet. Zsuzsanna értük jött, nem mondta ki éppen, de egész magatartása azt tükrözte, most aztán távozzék a kedves vendég, mert ő a gyermeket elviszi. Csak akkor enyhült meg, mikor hallotta, a tábornoknak esze ágában sincs tovább is visszaélni a szíves látással. Csak arra kérne engedélyt, hogy részt vehessen a lányával az áhítaton. Aztán már indul is vissza Pestre. Zsuzsanna még ahhoz is hozzájárult, hogy ne a nevelők közt álljon, hanem a lánya mellett. És mikor észrevette, hogy a tábornok Gina kezét még ima közben sem engedi el, lehunyta a szemét, hogy ne kelljen odainteni. Pál Róma beliekhez írott levele volt a textus. A nagytiszteletű úr arról beszélt, miért jelmondata az iskolának éppen a 9. rész 13. verse, ami szerint nem azé az eredmény, a kegyelem, aki akarja, nem is azé, aki fut, mert mit sem számít az emberi szándék, bármi történik, az csak Isten akaratából jöhet létre. Gina csak félfüllel figyelt, annyira betöltötte a tudatát, apja jelenléte. Sokkal később, mikor Mráz úr, az igazgató halai, Pál apostol szövege, meg a tábornok részint emlékké váltak, részint mint valami bonyolult mintázatnak, ki lehetett végre venni az összefüggéseiket is, mindig boldogító érzés volt, hogy az, akinél jobban soha nem szeretett senkit, sem a férjét, sem a saját gyerekeit, mikor már felnőtt és megtalálta az új otthonát, hogy az apja akart és iparkodott. Nem latolgatta, hogy ez az akarás, ez az iparkodás mit idézhet a fejére, és nem töprengett rajta, egybeesik-e mindaz, amiért fut, amire törekszik, Isten szándékával. Akart és küzdött halála percéig. Ki kísérhette apját a kapuig? A kert már ígérte a havat, még nem esett le, de az illata ott úszott a levegőben. Megálltak, innen a kapusfülkén, olyan távol, hogy senki ne hallja, mit beszélnek. És akkor a tábornok végre kimondta, amire egész este készült, és amiről Gina olyan pontosan megérezte, hogy el kell következnie. Most búcsúzz el tőlem. Csókolj meg, és ne sírj. Olyan fontos szakaszába érkeztünk annak, amit csinálunk, hogy sokáig nem jöhetek el hozzád. Hetekig, esetleg hónapokig, sőt, telefonálni sem merek egy időre, Gina. Nem szabad félned, és szomorúnak lenned. Várj türelmesen, míg jelentkezhetem. A kőpadlót nézte, az örökké tisztára sikált követ a kapubolt alatt. A heti telefonhívás volt a hinta, amin a napok szombattól szombatig tovalengtek, s hiába voltak olyan tartalmatlanok, Torma Gedeon és Zsuzsanna állandó jelenléte mellett, most érezte meg, hogy mégiscsak a folytonosságot jelentették. Így maradjon itt, hogy még az apja hangját se hallja, és esetleg hónapokig, hiszen decemberben megkezdődik a szünet. Karácsonykor itt leszek, ha csak egy mód van rá. Ha tudok, itt leszek nálad a szentestén. Ha nem jövök, akkor nem jöhettem, nem lehetett. Akkor meglátogatlak később, ünnep után valamikor, vagy hallasz róla mástól. Ez olyan bizonyos, mint ahogy szeretjük egymást. Megértetted? Megígéred, hogy nem csinálsz esztelenséget? Hogy kivárod? Szeptember 1-e óta matulás volt, a Zsuzsanna nevelése. Megölelte apját, vállához akarta rejteni az arcát, hogy még csak azt se kelljen látnia rajta, milyen szomorú. De nem kellett ennyire fegyelmeznie magát. A tábornok felemelte az arcát az állánál fogva, hogy még egyszer az arcába nézhessen. És ugyanazt a szomorúságot láthatta az övéhez annyira hasonlító arcon is, amit ő maga érzett. Apja megcsókolta, aztán gyöngéden eltolta magától, így némán adva a tudtára, hogy ne menjen el vele a külső kapuig. Csak hátulról láthatta hát még egy pár pillanatig, s a kék fénnyel megvilágított kapuban, ahogy megfordult, még egyszer szemben is. A tábornok arca komoly volt, csupa bánat, csupa szeretet. Szinte már nem is reálisnak ható abban a légvédelmi világításban. Még akkor is azt képzelte, látja, mikor már eltűnt a Matula utcán. Fogalma se volt róla, hogy nem találkozik vele soha többé.